amiről beszélgetni fogunk, az egy előadás, mert hogy most szombaton, március 26-án 18 órakor a Parkvárosi Közösségi Házban tart előadást Klein Dávid hegymászó, aki ráadásul itt lakik Érden. Jó reggelt!
Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Sziasztok!
Szia!
Szia! Hogyha jól tudom, akkor nem egy mostani expedícióról fogsz beszámolni, hanem még egy 2003-asról, amikor is egy népes csapattal vettél részt egy expedícióban, ráadásul oxigénpalack és magashegyi teherhordó nélkül. Miért pont erről az expedícióról fogsz előadást tartani?
Igen, kicsit ilyen kieséses alapon is, mert ugyanitt tartottam korábban egy előadást a 2016-os Annapurna mászásomról, 2016-ban sikerült megvalósítani az Annapurna első magyar megmászását Nepálban, és aztán utána gondolkoztam rajta, hogy milyen régebbi szép emlékeim vannak, és ez egy nagyon-nagyon kedves expedíció a szívemnek, lassan itt közeledik a 2 évtizedes évfordulója is. A Kollár Lajos nevű kiváló expedíció szervező, expedíció vezető összehívott egy hatalmas csapatot, és ez a népes csapat elérte valóban a Gásabrum 2-nek a csúcsát. A csapat tagja volt még a Erős Zsolt, aki egy legendás magyar hegymászó, valószínűleg a legeredményesebb magyar expedíciós hegymászó, illetve tagja volt a Várkonyi Laci is, akivel 2 évtizedig másztam együtt, és sajnos már egyikük sincsen velünk, és szerettem volna egy kicsit így visszanézni erre az expedícióra.
Meséld el nekünk, Léci, hogy mi az alapvető motivációja egy hegymászónak? Tehát, hogy miért olyan fontos az, hogy oda feljussatok?
Az egy hegymászóról nem tudok sajnos beszélni, szerintem olyan sokféle motivációnk van, amilyen sokfélék vagyunk mi emberek. Én szeretnék nagyon szigorú körülmény, nyilván nagyon sok rétegű a motiváció, mert nagyon sokféle az expedíció is. Tehát van benne egy ilyen klasszikus antropológus kaland hangulat, mint Kittenberger Kálmán bácsi utazgat a nagyvilágban, van benne egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen távoli, egzotikus tájak megismerése, stb. Stb. De a végső célja, a végső magja számomra az az, hogy nagyon szigorú körülmények között megpróbálok találkozni saját magammal, és valamit megtudni róla, megtudni magamról. Tehát ide lent, most, amikor mondjuk egy kiválasztok egy szót, vagy nem tudom, nem látjátok, de gesztikulálok, akkor nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez belőlem jön, vagy éppen szeretnék valamilyen hatást elérni. Nem bízok magamban teljesen. Azért... odafönt olyan szigorú körülmények közé kerülök, hogy nem tudok más lenni, mint amit tényleg vagyok.
Azért kérdezte ezt Attila, mert miközben most itt a rádióban tényleg bundáskenyére tettünk a Bundáskenyér című műsorban, közben beszélgettünk arról, hogy nem sokára téged fogunk hívni, és akkor így elkezdtünk beszélgetni a hegymászástól. És nekünk azt mondom, hogy hozzád képest átlag embereknek olyan egészen elképesztő dolognak tűnik ez, hogy az ember miért feszegeti ennyire a határait, vagy hogy én értem, amit mondasz, ezt a egyfajta meditatív állapotot is, amit elérhet az ember ilyenkor, meg tényleg közelebb kerülhet saját magához, meg például én nekem nagyon bakancslistás vágyam mondjuk az El Camino, ami nyilván nem összehasonlítható, de mégis valahogy lelkiségben egy kicsit tudok párhuzamot vonni. Szóval, hogy jön egy gyerek életében, hogy te gyerekkorodban is ilyen kalandvágyó voltál, vagy akkor is így elképzelted, így nézegetted a hegyeket, vagy néztél mondjuk igen. Ilyen természetfilmeket, vagy ilyen földrajzi filmeket, és azt mondtad, hogy hú, ez igen.
Igen. Tehát először is, mielőtt tényleg a kérdés második felére válaszolok, szeretnék az első felére egy kicsit reflektálni, hogy én nagyon szeretném lehántani a hegymászásról ezt az ilyen kicsit heroizált, romantikus cukormázat. Tehát ez egy nagyon szép dolog, meg nagyon szuper dolog, de hogy milyen nagyon esendő emberek vagyunk, akik nagyon szigorú szabályokat sajátítanak el, és hogyha ezeket a szigorú szabályokat elsajátítjuk, akkor én azt gondolom, hogy nem tagadható, hogy van benne veszély, de a veszély nagy része azért mégiscsak kigyomlálható. Nyilván egy kicsit magam ellen beszélek, mert korábban megemlékeztem Várkonyi Lacról, meg Erős Zsoltról, és mások is vannak, akik nincsenek már köztünk, de én úgy gondolom, hogy semmilyen ilyen halálromantika nincsen bennem, amikor a hegyek közé megyek.
Nem szoktál félni?
Nem, őszintén szóval nem igazán. Nyilván nem igaz, hogy soha nem féltem, és mit tudom én, sokszor fordult elő, hogy egy sziklafalon másztam fölfelé, és azt mondtam, hogy bár ne lennék itt, mert milyen hülye voltam, hogy idejöttem, és ha most leesek, akkor mi lesz. De azért, ha úgy távolabbról kell ránézni a dologról, akkor sokkal inkább érzem magam otthon a hegyek között, mint mondjuk ha bemegyek érde az önkormányzathoz. Sokkal több szorongást élek át, mint az előbbiben.
És egyébként miért fontos neked az, hogy ugye mindig ezt hangoztatod te is, meg hát a Hajnis a fölvezetőben elmondta, hogy oxigénpalack nélkül mászod a hegyet, de ha azzal másznád, az tehát a mi szemünkben ugyanakkor a teljesítmény lenne, a tiédben nem?
Hát így gondold bele, hogy a maratoni távot is, ez ugyanakkor a táv lenne a motorbiciklivel teljesíteni, meg ha nélkül, csak motorbiciklivel valahogy sokkal könnyebb. Nagyon hasonló a párhuzam, azért nehéz megmászni ezeket a nagy hegyeket, hogyha ha egyszerűen akarunk fogalmazni, mert nincsen odafönt elegendő levegő. Kész. Ha ezt az egy dolgot módosítom, akkor nem egyet módosítottam a sok-sok tulajdonsága közül a kihívásnak, hanem a legfontosabbat módosítottam. Mint hogy a maratoni táv teljesítésének is a legfontosabb tulajdonsága mégiscsak az, hogy nem használhatok gépesített segédeszközöket.
De hát említhetjük itt a gyöngyhalászokat is, hát ők is palack nélkül mennek le, úgyhogy ha most ráállunk egy palackot, akkor az már nem is olyan nagy teljesítmény.
Azt nem mondom, hogy egyáltalán nem nagy teljesítmény, mert gondolj bele, hogy mennyi tudásra és gyakorlásra.
Persze, az igen, az a része
igen. Fegyelemre van szükség ahhoz, hogy megtanuljon mondjuk 100 méter mélyre lemerülni oxigénpalackkal. Én nem tudok. Nem is tudom, hogy lennék olyan fegyelmezett, hogy megtanuljam. De azért sokkal-sokkal ritkább, hogy valaki anélkül megy le, és még az is előfordul. Az Everest esetében mondjuk a megmászásoknak a 2,5%-a valósul meg oxigénpalack nélkül. És ez mutatja azt is, hogy mi a különbség a két kihívás között.
Igen,
de, az, mit tudom én.
De bocsát, ja. Igen, bocs, csak, hogy ugye mondod azt, hogy persze, akkor kiiktatjuk a legfontosabbat, de ettől függetlenül mondjuk én vagy a Hajni, szerintem mi nem tudnánk megmászni. Nem?
Hát én sem.
Nem ismerlek titeket, azt gondolom, hogy
én inkább itt süllyenek, úgyhogy én a gyöngyhalászos részét választom.
És erre szántok pár évet, és komolyan eddetek, akkor ezek az úgynevezett kereskedelmi expedíciók, akik magas hegyi teherhordók segítségével, oxigénpalack segítségével felsegítik az ügyfeleket a csúcsra, ezek lehet, hogy hozzá tudnák segíteni teket egy Everest csúcsmászáshoz, és mindenkit meg kell süvegelni, aki ezt megtette. Tehát emeljük ki, hogy bár néha mondogatjuk, hogy az Everestnek nincsen még magyar palack nélküli megmászása, de egyébként palackkal már jó páran megmászták, és hozzáteszem, hogy az egyetlen magyar, aki ismételt, az egyébként egy hölgy volt, az ugyanannyit a kétszer is megmászta az Everestet, de palack nélküli megmászása még nincsen.
Aha. De hogyha minden rendben van, tehát időjárási körülmények abszolút tiszták, akkor ha nincsen palack, akkor ott még az emberi szervezet feladhatja, tehát ami miatt vissza kell fordulni?
Persze.
Tehát, hogy itt pontosan ez a kihívás, hogy tényleg bírod-e annélkül?
Hogy bírod-e annélkül, hogy jól méred-e fel a helyzetet, mert ugye ez szemben mondjuk a, nem tudom, a futással, az utolsó energia morzsáiddal szakíthatod át a célszallagot. Itt mindig kell, hogy legyen tartalékod, mert nyilván, ha a csúcson az utolsó energiai morzsáddal vagy, akkor
nem tudsz lejönni.
És még amikor visszaindulsz, akkor is kell, hogy legyen tartalékod, mert annyi minden történhet. Tehát stratégia van benne, nagyon-nagyon sok állóképesség van benne valamennyi mentális tűrőképesség, mert akármekkora állóképességed van, a végén mégiscsak meg kell gyötörnöd magad, hogy tovább menjél.
Milyen állapotban kerül az ember ilyen oxigénszegény környezetben? Tehát így mentálisan gondolom.
Meg a józanész az megmarad?
Igen.
Nagyon, nagyon beszűkült állapotban. Nyilván nem szerencsés a hasonlat, de olyan, mintha belennénk rúgva. Tehát térben és időben nehezebben helyezem el magam, bizonytalan a mozgásom, a fűtés gyengébb, tehát nem azért fázom, mert nem elég meleg a ruházatom, hanem azért fázom, mert nincs elég oxigén a szervezetemben. Ez is a palackosok felé lejteti a pályát. Ja, és a kognitív funkcióim, az agyműködésem az is nagyon-nagyon gyenge. Nehezen tudom megmondani, mondjuk, mit tudom én. Egy-egy számokat szoktam összeadni, hogy ellenőrizem, hogy még képben vagyok-e, és bár nem vagyok egy nagy matekos, de azért tengerszinten ennél többet szoktam várni magamtól.
Most már csak egy nagyon fontos kérdés, mert van még természetesen kérdésem, de hogy egy ilyen expedícióra hogyan lehet érdem felkészülni?
Az az igazság, hogy a magasság, tehát az aklimatizáció az minden expedíció után elvész. De van egy sor fizikai paraméter, amit hogyha föltornázok, akkor hatékonyabban mozgok majd a hegyen, és hatékonyabban szerzem meg ezt a bizonyos aklimatizációt. És én különböző ilyen technikákat használok, nyilván mindenki használ keresztezéseket, úszom, a tanúszodában szoktam előfordulni, futok sokat, amikor kiskört futok, hogy ilyen 11 kilométeres kiskört, akkor a Fundokliában nagy körrel szoktam menni messzebbre. használok ilyen crossfit jellegű technikákat, arra is egy érdiedzőm van, tehát tulajdonképpen a fizikai felkészülés része a hegymászásnak az egyáltalán nem hegymászás. Persze emellett nagyon sokat kell hegyet mászni a magas Tátrába, az Alpokba, itt ott, ott, de a konkrét fizikai felkészülés az teljes mértékben megvalósítható itt tengerszinten is, mondjuk Érdem.
És amikor így a híradásokat olvassuk veled kapcsolatban, hogy éppen egy expedíción vagy, azért már nem egyszer, nem kétszer lehetett azt hallani, hogy vissza kellett fordulni. Te ezeket a pillanatokat hogy éled meg, hogy tényleg egy hatalmas nagy felkészülés előzi meg ezeket a próbálkozásokat, csúcstámadásokat, és aztán ott végül nem jön ki a lépés. Az lelkiekben mennyire tör meg téged?
Való igaz, hogy bár négy palaszt nélkül megmászott 8000-en van, de jóval több visszafordulásom. Meg kell ezzel barátkozni. Nagyon sokféle visszafordulás van. Van olyan visszafordulás, ami tragikus, ezt is át kellett élnem. Van olyan, ami, ahol egyértelműen én hibáztam, ezt is át kellett élnem, fel kellett dolgoznom, ezek a nehezen feldolgozható, keserű visszafordulások. És van olyan visszafordulás, amikor azt éreztem, hogy tényleg nagyon szépen oda tettem magam, megtettem, amit kell, és mit tudom én, 2014 ilyen volt, akkor 8700 méterig jutottam, 150 vertikális méter választotta az Everest csúcsától. Amikor úgy éreztem, hogy hát ez nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem értem föl, de azért jó érzés az jönni egy 8700 méteres eredménnyel, úgyhogy sokféle visszafordulás létezik, sokféle visszafordulást átéltem. Nagyon fontos szerintem, hogy mindegyikből tanuljak valamit.
Készülsz most valamilyen expedícióra?
Igen. Még így nem nagyon jelentettem be, egy pakisztáni expedícióra készülök nyáron, és nyilvánvalóan azzal a szándékkal megyek majd Pakisztánba, hogy megnézzem, hogy érzem magam nagy magasságban, és akkor, hogyha a végül is úgy gondolom, hogy elfogadom a kihívást, akkor erről fog szólni a következő éven, és akkor 23 tavaszán visszamegyek az Everestre. Ez a belső lelki munkám most.
Nagyon
most nyáron egy pakisztáni expedíció, és még nem jelentettem be, hogy hova, és aztán 23-ban az Everestre, hogyha elfogadom a kihívást.
De azért nyugtass meg minket, hogy ilyen városnézéseket is tervezel. Tehát nem csak a 8000...
Én nagyon szeretem ezeket az országokat. Szerintem én nem szeretem azokat a hegymászókat, akik ilyen szemellenzővel mennek, és nem élik át a teljes kalandot, nem kóstolják meg a helyi ételeket, és nem beszélgetnek a helyi emberekkel.
Na, hát ez szuper.
Igen, megnyugtatlak.
Jó, megnyugodtunk mindannyian.
Nyomon követjük természetesen a munkásságodat, és akkor szombaton pedig 18 órától a Pargárosi Közösségi Házban tartasz előadást. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánunk neked, és reméljük, hogy hamarosan beszámolhatunk majd a további sikerekről.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Szia.